Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, Isten igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségét kérve és várva szólni kívánok most közöttetek, írva található a Márk írása szerint való evangéliumban. A Márk írása szerint való evangélium 9. fejezetében, a 30., 31. és 32. versekben. Hogy miként szól Istennek igéje erről a helyről, azt felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, és nem akarta, hogy valaki megtudja, mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik. Az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de miután megölték, a harmadik napon feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni őt. Eddig Istennek most felolvasott igéje, foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, nehéz az embernek a szenvedésről, a súlyokról, az embert próbáló időről beszélni. Bár az is igaz mostanában, hogy a mai embernek már az örömről is nehéz beszélnie, mert úgy érzi, úgy gondolja, és talán még néha úgy is tapasztalja, hogy az örömökből sem annyi jut az ember számára, mint amennyit ő a maga mértéke, a maga lehetősége, a maga életkörülményei vagy szükségei szerint mérne magának. Gyakran gondoljuk, hogy több örömre lenne, mondjuk így, modern, felvilágosult módon jogunk, többre lenne nekünk valamilyen formában szükségünk, hogy elérjük, és az örömben sem tudunk mindig teljesen örvendezni, és nem mindig tudunk erről valóban azzal a tisztasággal, őszinteséggel, nyitottsággal szólni, amit az örömnek, az emberi élet örömének, az ajándéka, ennek a karaktere, ennek a gazdagsága igényel a mi életünkből is. És hát még akkor, amikor a másik oldalon vagyunk, a másik oldalon állunk, akkor is nehezen tudunk erről szólni, de minthogyha mégis egy kicsit kiműveltebbek, egy kicsit mégis kifinomultabbak, egy kicsit mégis alaposabbak, vagy mintha jobban értőknek tűnnénk, vagy látszanánk akkor, amikor a mi életünk nehézségeiről, a mi életünk kérdéseiről kell szólnunk. Nem véletlen ez, hiszen ezt az ember mindig a valóságon túli átélő erővel is le tudja festeni. Elég csak a világirodalom néhány klasszikus művét kézbe venni, és anélkül, hogy sokat olvasnánk belőle, láthatóvá válik, hogy ez nekünk mindig jobban megy, és ebben mindig valahogyan gazdagabban tudunk elmélyülni. És kétségtelen, hogy a szenvedés az emberi életnek a megértése elejétől kezdve ebben a formában végig kíséri a mi életünket. És a mai modern tudományban, a lélek tudományában szokták ezt az emberi élet, az emberi lélek öntámogató képességének nevezni, hogyha tud beszélni arról, ami neki nehezen megy, ami neki nem könnyű, ami neki súlyt jelent, ami alól valamilyen feloldozást, bátorítást keres, vagy amiben ezt szeretné megtalálni. Öntámogatásnak a képessége. És az öntámogatásból valóban indulhat egyfajta megértés, valami jobb látás, valami tisztább szemlélet. De amikor szembesülünk ezzel a Szentírásból hallható résszel, ez a nagyon rövid néhány gondolattal, ami rövid három bibliai versben tömören összefoglalja Krisztusnak a szinte a teljes életútját, akkor olyan, minthogyha minden az emberi életet úgymond öntámogató képességnek abban a pillanatban elérkeznénk a korlátjához, a határához. mintha az öntámogató képességünk egyszerre nem tudna mit kezdeni azzal, ami Krisztusban, Krisztussal és rajta keresztül velünk történik. Pedig Jézus éppen azzal, hogy haláláról és feltámadásáról beszél, immár nem először, hanem az evangéliumban is másodszor, nem magának akarja magyarázni, nem magát akarja öntámogatni, önsegíteni az atyától kapott küldetésnek az elvégzésében, annak a teljesítésében, hanem a tanítványokat akarja megerősíteni abban, hogy amit látnak majd, amit hallanak majd, aminek részeseivé válnak, amiről Jézus beszél, az nem egy hiába való, az emberi élet számára elesett pont, hanem a legfontosabb. És milyen különös, a tanítványok éppen ezt nem értik. Krisztus haláláról, feltámadásáról, élet dolgáról szóló üzenetét nem úgy látják és nem úgy tekintik, mint amelyik egy esélyt ad arra, hogy valóban megértsék az Isten országának, Krisztus üzenetének a titkát, hanem ez arra ad, mondjuk így, esélyt a tanítványoknak, olvassuk csak tovább az evangéliumi történetet, hogy elkezdjenek vitatkozni arról, hogy akkor ki a legnagyobb. Miközben Jézus őket akarja, és őket szándékozik segíteni, támogatni, mindannak megértésében, amit a Krisztus esemény, az Istennek Krisztusban, az emberi világ, az emberi élet történetébe való behatolásának a titka jelent, a közben ők arról kezdenek el vitát folytatni majd, hogy ki a legnagyobb közülük. Esélyt kapnak arra, hogy megértsék ezt a rendkívül fontos dolgot, nekik, akik a Krisztust körülvevő tanítványokként olyan pillanatoknak, olyan eseményeknek, olyan helyzeteknek lehettek a tanúi, ami mások számára nem adatott meg. És Jézus arról beszél, hogy hogyan lehet nekik is majd levetkőzni a szenvedés, a fájdalom és a nyomorúság okait. Hogyan lehet ezeket emberi lehetőségek szerint is kioltani. Hogy hogyan van az, hogy egy valakinek a szenvedésében feloldódik és megoldódik minden, ami az emberben és az ember körül így ott van, ahogy ebben minden megváltozik. Mert ha az Isten nem szenved, ha Jézus nem mondja magáról el a tanítványoknak egyszer, kétszer, majd háromszor, vagy illetve harmadjára, hogy meg fog halni, de föl fog támadni, akkor abban a helyzetben lesznek, és abban a helyzetben lennénk mi is, ma élő tanítványok, ma élő keresztények, amiről Pál apostol beszél a korintusbeli gyülekezetnek, hogy mindenkinél a legnehezebb helyzetük lenne. Mert mibe kapaszkodna akkor a mi hitünk? Mi lenne az, ami a mi hitünknek az erejét adja? Mi lenne az, ami a mi hitünknek a tartalma minden helyzetben, ha nem a Krisztus ajándékában, halálában és feltámadásban elkészített életöröm? Ez a szenvedés beszéd, keresztény gyülekezet, szeretett testvérek, az életörömről szól. A tanítványok számára esély arra, hogy az életük öröméről beszéljenek, és az életük örömében erősödjenek meg. A tanúk, akik ott vannak mellette, akik követik őt, akik kísérik őt, akik végig kísérik az evangélium igazságának az üzenetét. Mai tanítványok, akik ezt végig kísérik. Életükben, családjukban, gyülekezetben, egyházban, egy népnek a közösségében, munkahelyen, egyéb dolgainkban végig kísérjük. Nekünk ez arra ad okot, és arra ad lehetőséget, annak a csodálatos, semmi, sehonnan, máshonnan nem készített esélyét elkészítve, hogy örömmel legyünk tele. Ez a Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának a keresztény ember életére nézve az egyik legcsodálatosabb paradoxa. Az ő szenvedése nekünk örömöt hoz. Az ő feltámadása nekünk az élet örömét készíti. A Krisztus halála és feltámadása a mi életünknek a legnagyobb ajándéka. Jézus maga kezd el erről beszélni a tanítványoknak. És nem is akárhogyan. Nem szenveleg, nem sajnáltatja magát, de mégis szenvedésről és fájdalomról beszél. És miért fontos ez? Hát tudjuk mi magunk is, hogy igazán akkor kezd el létezni, amikor tudunk róla beszélni. Addig csak a miénk. Addig csak nekünk szól. Addig csak bennünk szólal meg. Addig csak mi vagyunk mindenkinél elesettebbek. De amikor elkezdünk róla beszélni, amikor meg tudjuk szólaltatni, amikor el tudjuk mondani, hogy mi az, amit ebben megélünk, akkor elkezdjük mi is megérteni. Akkor elkezdik mások is megérteni, és a két megértés, mások és a saját magunk megértése ott találkozik, hogy tudjuk, hogy létezik. Jézus beszél az ő szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Ez nem egy elképzelt dolog lesz. Ez meg fog történni. Ez az, amit a tanítványok szemlélni fognak, ami kétséget ébreszt bennük, ami megtöri őket bizonyos tekintetben, de ami mégis egyben tartja őket, a feltámadásra várakozva, ami szeretetet ad a másik tanítvány felé, hogy őt ne kivessék, hanem megőrizzék maguk között. Ahogyan létezik, úgy létezik az az öröm is, amit Jézus ezen keresztül a keresztény ember számára újra és újra elkészít. Értük vállalja, értük hordozza, értük munkálkodik ebben a szenvedésben. Még akkor is, hogyha a tanítványokban most valóban a megértés képességének a hiányát szemléljük. Pedig nekik valóban lehetne érteni. Az Isten ebben, amiről Jézus beszél, jövőt készít az ő számukra is. És erre ma is szükség van. Erre ma is nagy szüksége van, nem csak a világnak, nem csak azoknak, akiket rajtunk keresztül is, mint eszközökön keresztül megtalálhat az evangélium igazsága és üzenete, hanem nekünk is legalább ekkora szükségünk van rá, hogy értsük, mit jelent szenvedő nyelvét beszélni, hogy értsük, mit jelent ennek a nyelvén megszólalni, mert ha megértjük, akkor megszólal bennünk az irgalom hangja is. Megszólal bennünk az irgalom üzenete. Megszólal bennünk az, ami nem az elesettségre, hanem a végső győzelem örömére mutat rá. A végső győzelem örömére tekint. Mert arra akarja Jézus is a tanítványok figyelmét irányítani. A végső győzelem felé, a végső győzelem irányába. Milyen különös, hogy ebben, ahogyan Jézus beszél az ő haláláról és feltámadásáról, olyan, mintha látnánk magunk is egy fényárnyék játékot. Hiszen a sötétség mellett, a kereszt sötétsége és homálya mellett megjelenik a feltámadás világossága. A tanítványok számára a kereszt életüket is behomályosító jelenléte és képe, amely egészen az elkeseredésig vezeti őket, találkozik a feltámadás örömének, a feltámadás titkának mindig fénylő és egyre fényesebben ragyogó ajándékával. Az, ahogyan a tanítványok Jézus halála mellett elengedik egymás kezét, találkozik azzal, ahogyan a feltámadás világossága egymáshoz vezeti őket, és egymás kezében egymást hordozhatják tovább. Van ebben valami nagyon különleges, valami nagyon idilli a keresztény ember számára, de mégsem az. Ez nem valami olyan dolog, amiről álmodozunk, amit szeretnénk, ha így lenne, és milyen jó lenne, ha így lenne. Mi erről évszázadok óta a keresztény hagyományban, a mi keresztény gondolkodásunkban, a mi keresztény életünkben, a sajátunkban is nem álmodozunk, hanem valóban így van. A kezeket Isten egymáshoz vezeti, az életeket egymás mellé helyezi, különösen Krisztus szavát hallva, miszerint az Atya átadja a fiút szenvedésre, mert ebben valóságosan megmutatja, hogy mit jelent az, amikor valaki az emberek kezére adatik. Így mondja maga Jézus a tanítványoknak, az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, fel fog támadni. Emberek kezére adatni. Nagy felelősség. Nagy felelősség emberek kezére adatotnak lenni. De nagy felelősség emberi életeket, akiket a kezünkre adnak, hordozni. Nagy felelősség róluk gondolkodni. Nagy felelősség velük számolni. Nagy felelősség velük együtt lépni, velük együtt indulni, mert nem csak nekik, nem csak előttük, hanem azelőtt is elszámolásra állunk, aki mindezt ránk bízza. Jézus az Atya akaratát, az Atya ember iránt megmutatkozó csodálatos szeretetét adja, és azt, amit az Atya, az örökkévaló Isten így felénk megmutat. És az Isten ebben a szeretetben bízza a mi életünket Krisztusra. És fordítsuk meg bátran. Az Atya Krisztus szeretetében bízza a mi emberi életünket egymásra. Krisztus szeretetére rábízott életnek lenni. Jézus erről beszél. Halál és feltámadásról szóló beszédben, hogy az Isten szeretetére rá lehet bízni az embernek az életét. Bátran oda lehet helyezni az Isten szeretet karjára, ami életünknek egész idejét és teljes valóját. Mert az, hogy ő szenved, az azt jelenti, hogy mi nem az elveszettségre, mi nem a halálra, a halál erejére, hanem az Isten halálból életet hozó szeretetére vagyunk ráhelyezve. Erre vagyunk rábízva. Nekünk elég egyetlen egy emberfiának a kezére adatni. Az emberfiának, Krisztusnak a szeretet kezére adatni. Oda helyezni az emberi életet, mert az Isten ott akar bennünket tudni és látni. Azért beszél Jézus a tanítványoknak az ő szenvedéséről és haláláról, hogy megértsék, milyen csoda, milyen mélységes titok, mégis az Isten lelke által előttük szükség szerint megmutatkozó, de milyen az ember által el nem érhető ajándék készítetik abban, ahogy az ember az emberi életet, közösségek életét, a világnak életét Krisztus halálára, feltámadására, az Isten szeretetének karjára helyezheti. Sehova máshová. Mert ez pont elég. Mert ez pont annyi, nem több és nem is kevesebb, mint amire nekünk szükségünk van Krisztus közelében. Ezért maradnak ott a tanítványok is. És ezért olyan különös az a vita, amely arról kezd el gondolkodni, hogy ki a legnagyobb közülük. És Jézus, ismerjük a történetet, azt mondja nekik, hogy aki egyet is befogad közülük, na az a legnagyobb. Aki egyet is befogad, aki egyszer is meg tudja érteni, és meg tudja ragadni, mit jelent az, amiről a Zsoltár író beszél, amikor azt mondja, hogy az Isten minden szava igazság és bölcsesség az emberi élet számára. És ebben a tekintetben mi is egymásra vagyunk bízva. Egymásra vagyunk bízva a mi életünk dolgaiban. egymás kezére adattunk, de csak így és csak ebben az értelemben, a Krisztustól tanult és elvett szeretet ajándékában egymás kezébe adattunk. Az Isten megtartó jelenlétében ott van a mi életünk. És ha innen nézzük, és miért ne tekintenénk rá így, gondoljuk csak végig, miről is szóltunk az elmúlt alkalommal? Arról, hogy nem az tesz tisztátalanná, ami bemegy, hanem ami kijön. Ha ez így van, már pedig így van, akkor az, ahogyan az Isten bennünket is arra hív és arra indít, hogy mai keresztény emberként, egyházként, gyülekezetként ismerjük fel, hogy hogyan lehetünk ilyen karokkán mások számára, akkor ez valóban azt üzeni, hogy csak egyetlen lehetséges út van arra, hogy mi magunk is ebben részesedjünk, az, ha rábízzuk magunkat arra, aki ezt a szenvedést vállalta, és aki a szenvedésből életet hozott nekünk. Mert ennek nagy ereje van. Ez többre hív ugyanis, mint sem egyszerű megértésre. Többre hív, mint sem arra, hogy egyszerűen elviseljük azt, aki mellettünk van. Többre hív, mint egyszerűen arra, hogy elviseljük azt, amit ugyan megérteni nem tudunk, de együtt kell, úgy gondoljunk, lenni vele. Többre hív annál, mint sem, hogy egyszerű az emberi szánakozásnak az érzéséből ott tartsuk magunkat, mert mintha ez lenne a mi kötelességünk. Szeretet karjára helyezni a másik életet, ez nem valamiféle erkölcsi kategória. Ez létszükséglet. Ez életfelelősség. Ez életigenlés. És a tanítványok félelme, a tanítványok gondolata, a tanítványok kicsit tartózkodó magatartása, pontosan ezt mutatja. Nem értik Jézust, hát de nem merik megkérdezni. Nem értik, és ebből pőre nyugtalanság, izgatottság lesz az ő életükben, és egyszerűbbnek látják arról beszélni, hogy akkor mi történik velük. Pedig nekik is arról kellene szólni, hogy mi történik közöttük, és rajtuk keresztül a Krisztus evangéliumával. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, felismerni azt, ami az ember számára lehetetlen. Ezt jelenti Krisztus szenvedésről, halálról és feltámadásról szóló beszéde. Felismerni azt, ami az Isten számára lehetséges. Erről szól Krisztus szenvedésről és feltámadásról szóló beszéde. És felismerni azt, ami az Isten által lehetségesnek, a világosságánál, a ragyogásánál, az ember számára is elérhetővé válik, ezt jelenti a mi számunkra, ma élő keresztények számára. Az, ahogyan Jézus arról beszél, hogy ő meghal, de feltámad a harmadik napon, és életet hoz. És ezzel a felismeréssel lehet hordozni, lehet viselni azt, ami az ember számára a mélységet jelenti, ebben lehet vigasztalást várni, és ezzel lehet igazán megérteni és megélni azt az örömöt is, amit az örökkévaló Isten elkészít. Így szeretett testvérek, nem csak és nem kizárólag szenvedésről kell nekünk tudni beszélni. Jézus szenvedésen, halála és feltámadása arra hív bennünket, hogy tanuljunk meg az örömről, a Krisztusban megnyert, Krisztus által a mi életünk részévé vált életörömről is úgy szólni és úgy beszélni, hogy abban valóban megszólal a mi egyetlen bizonyosságunk. Minden kétséget kizárólag, nem öntámogatásként, nem önmagunk megerősítéseként, hanem annak bizonyosságaként, hogy ő él, ezért nekünk is az élet reménységét készíti. Krisztus körülvevő tanítványok, mi ma a Krisztus evangéliumának üzenete körül lévő tanítványok, ragadjuk meg, éljük meg, és adjuk át így ennek az örömnek, Krisztus életet készítő jelenlétének minden szavát, minden üzenetét, minden áldását és minden lehetőségét. Így legyen. Amen. Jöjjetek, énekszóval válaszoljunk az örökkévaló Isten bennünket kereső szavára, a 287. számú dicséretnek a 6. versszakát énekeljük, Szent nevedet engedj egy nyilván valhassuk.